Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Néhány éven belül részben a tanárhiányt is orvosolhatja mesterséges intelligencia, így véli Setényi János, a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója. Meglátása szerint komoly segítséget nyújthat a dolgozatok, tesztek javításában, a gyakorlásban, vagy akár a képesség felmérésben is a mesterséges intelligencia. Setényi János szerint a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban nem ördögtől való, a pedagógiának azonban alkalmazkodnia kell majd hozzá. Varga Mónika készített interjút Setényi Jánossal.
Az egyik irány az valamiféle futurisztikus, általános értelemnek a kifejlesztése. Ez olyan típusú, mondjuk az emberi értelmet utánzó és picit parodizáló kísérlet, amiben az illető gép hall, válaszol, tehát beszélget, szöveget alkot, képet alkot, zenét szerez, számol, lát is valamennyire. Ezeket mind idézőjelbe kell érteni, tehát ez az általános gépi értelem. Itt messze nem tartunk, de valójában a kutatók és a fejlesztők e felé szeretnének haladni. Ez még messze van. A másik, ami a közvetlen irány, az az, hogy a meglévő szoftverekbe hegesztik be tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát, tehát a mostani mondjuk nyelvtanítási alkalmazások, ezek telefonra letölthetők, ezek mögé szerelik ezt be, és ettől egy fokkal intelligensebb, hát a tanár nem lesz soha, de ilyen mentor vagy tutor lesz a kép. És van egy harmadik irány is. A Microsoft az, aki élen jár ebben, ez a ChatGPT nevű történet, ahol ez egy ilyen néhány dologra képes, a többé-kevésbé általános valami, és ezt ki lehet bérelni, tehát havi bérleti díjat lehet fizetni, és utána fel lehet tanítani, fel lehet tréningezni bizonyos irányokba ezt az alapképességet, és akkor az már azoknak a tulajdona, akik felképezték, feltanították a gépet egy mondjuk egy bizonyos típusú feladatok megoldására, például matek tanárt próbálnak belőle csinálni.
Baj az, hogy megjelenik az oktatásban a mesterséges intelligencia?
Semmi sem baj, ami van, mert ez maga az élet, tehát a kérdés az az, hogy hogyan jelenik meg, mit vesz át az embertől, és mi az, amit soha nem vesz át. Tehát ugye, vegyük a ChatGPT-t, ugye az első reakció például Olaszországban az volt, hogy a felsőoktatásban betiltották. Tudnélik a tanulók és a hallgatók ennek segítségeit írták meg az esszé feladatokat, a fogalmazásokat. Majd beszélünk arról, hogy ez nem fenntartható, ez a szolgáltatás. De most még maradjunk ennél. Ez nyilván egy túlzás, ez a betiltás. Egy másikat az ELTE-n egy professzortól hallottam, aki viszont kötelezővé tenné a szemináriumi csoportjának, és megtanítaná őket, hogy intelligensen kérdezzenek a géptől, és intelligensen használják ezt az alapszolgáltatást, hogy szöveget tud alkotni. Kész szövegekből csinál új szövegeket. A kettő között van a megoldás. Láthatóan a fejlesztések egy része intelligens, tehát a fejlesztők intelligensek a pedagógiában, az oktatásban, és a robotmunkának a kiváltására fog ez először tulajdonképpen jelentkezni. Mondok ilyeneket. A személyre szabott feladatok kiadása, diagnózis, tehát diagnosztikus tesztek, fölmérnie, hogy ki jött ide, mit tud, mik a gyengeségei. Gyakorlás. A gépnek türelme van, végtelen türelme, hiszen nem ember. Dolgozatjavítás, kiértékelés, tesztek kiértékelése. Tehát ilyen típusú ügyek, amelyek rengeteg energiát visznek el a pedagógusoktól, ezek nagyon jól helyettesíthető rutin feladatok. Tehát a szalagmunka részét a tanítás-tanulás varázslatánál át tudja venni a gép. Mindig vegyes modellben gondolkodunk, tehát az ember és a gép együtt dolgozik, és van egy alapelv, hogy ha az betartatik, akkor a mesterség és intelligencia jól elhelyezhető, nevezetesen az ember az úr, és a gép a szolga.
Valamennyire a tanárhiányt is orvosolhatja a mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban?
Részben igen, tehát a kuli munka részét át tudja venni, de az ember-ember kapcsolatot azt nem. Van valami varázslatos abban, amikor ember-emberrel dolgozik, ezt egy gép nem tudja pótolni.
Úgy fogalmazott, hogy nem fenntartható a ChatGPT és az ehhez hasonló szolgáltatások. Mit ért ez alatt?
valami hihetetlen fenntartási költsége van csak magának a ChatGPT-nek is. Ez a világon hatalmas szerver hálózatokban fut. Ezeket a szervereket a tengerbe süllyesztették. Egyrészt rettenetes mennyiségű energia kell ennek a fenntartására, másrészt ezek a tengerbe helyezett szerverek melegítik az óceánok vizét. Tehát rettenetes az ökológiai lábnyoma a dolognak, és nyeli a pénzt.
A gyerekek, fiatalok képességeit befolyásolja, megváltoztatja majd a mesterséges intelligencia. Teszem azt, hogyan alakul majd az íráskészségük, hogyha egyre gyakrabban használják majd a ChatGPT-t például egy fogalmazás elkészítéséhez?
Jó kérdés, de van ennek egy intelligens módja. Tehát a ChatGPT típusú motorokkal össze lehet hányni egy ilyen szöveget, és akkor a diák már nem a nulláról, üres papírról kezdi a fogalmazást, de ezt egy tanárnak nem kell elfogadnia, hanem ennél magasabbra tudjuk tenni a lécet, és egy jól megírt, jó stílusú, intelligens esszét kérünk, nem csak szöveget. Azt a gép nem tudja megcsinálni, ami azt jelenti, hogy egy második munka is kell, ami már a diáké. A tanárok kérhetnek ilyet tehát, hogy például kézzel írt esszészöveget kérek, ezt a gép nem tudja. Tehát ma már az kap egy hármast automatikusan, vagy négyest, akinek van szövege, amit kértem. Innentől a szöveg az nulla lesz, az még önmagában nem ér semmit, és a minőségi szöveg kap négyest vagy ötöst, és mondjuk ezt kézzel írva kell beadni. Tehát, hogy a pedagógia azért intelligens dolog, és tudjuk a követelményeket úgy alakítani, hogy ezt ne lehessen egy gépi szövegalkotással kielégíteni.
Az olvasásban 15-16 hét, a természettudományokban 10-11 hét, matematikából 9 hét lett a tanulási veszteség az általános iskola alsó tagozatos diákjainál a koronavírus járvány alatti iskola bezárások miatt. Számolt be mindenről Molnár Gyöngyvér, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet vezetője, egyetemi tanár, az MTA-STL Digitális Tanulási Technológia Kutatócsoport vezetője, a riporter Kalapos Mihály.
Covid előtti, illetve Covid alatti adatokat hasonlítottunk össze a Corvinus Egyetem egyik kollégájának a segítségével. Kíváncsiak voltunk, hogy az óvodai 16 hét, az alsó tagozatos 19 hét és a felső tagozatos 22 hetes távolléti oktatás milyen hatással volt a gyerekek iskola készültségi szintjére, azaz mennyire felkészülten kezdték az első osztályt a 2020. szeptemberében és 2021. szeptemberében iskolába lépő gyerekek, és milyen tanulási veszteséget éltek meg az alsó és a felső tagozatos diákok ezen hónapok, ezen évek alatt a távolléti oktatás következtében.
És mit tapasztaltak? Hol volt a legnagyobb a tanulási veszteség?
Hát elementáris a veszteség mértéke az alsó tagozatos diákoknál, kifejezetten azon osztályokban, ahol a hátrányos helyzetű diákoknak az aránya meghaladja a 10%-ot. Ez a veszteség, ez nem arról szól, hogy milyen hatalmas a tudás és képességszintbeli különbség a hátrányos és a nem hátrányos diákok között, hanem arról szól, hogy a korábbi különbséghez képest még milyen mértékű a veszteség. A hátrányos helyzetű gyerekeknél ez a mérték, ez akkora, minthogyha ők gyakorlatilag 20-20 márciusában elmentek volna nyári szünetre, és egészen 21 szeptemberig nyári szünetel lettek volna. Felső tagozatban a gyerekek már hatékonyabban tudták követni az iskolai tananyagot. Náluk a lemaradás mértéke az körülbelül megegyezik egy kisebb-nagyobb betegség mértékével. Alsó tagozatban vannak a fő problémák, és ugye ezek az alsó tagozatosok aztán átkerültek felső tagozatba, és felkerült felső tagozatba egy olyan generáció, akik nem érték el a megfelelő szintű olvasásszövegértési képességszintet. Ugyanígy komoly problémáik vannak matematikából és a természettudományok területén is. Ez természetesen nem minden egyes diákra igaz, hiszen a kedvezőbb helyzetben lévő diákoknál alig detektálható tanulási veszteség. Ez kiemelten a hátrányos helyzetű diákokat érintette. Ez nem olyan lemaradás, hogy a hátrányos és a nem hátrányos helyzetű diákok közötti lemaradás, hanem a hátrányos helyzetű diákok korábban tapasztalt lemaradásához képesti további lemaradás. És ez konkrétan azt jelenti, hogy alsó tagozatos hátrányos helyzetű diákoknál a lemaradás mértéke az nagyobb, mint amennyit ők távolléti oktatásban voltak. Ugye ne felejtjük el, hogy azért ott nyári szünetek is közbejátszottak, tehát gyakorlatilag kumulálódott a lemaradás mértéke. Hogyha ezt hetekbe szeretnénk kifejezni, akkor 15 hétnyi lemaradásról beszélhetünk a matematika kapcsán, 22 hétnyi tanulási veszteségről az olvasás szövegértés tekintetében, és 21 hétről a természettudományoknál.
De azt ugye fontos kiemelni, hogy itt nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknél nagy a lemaradás, hanem az átlagos gyerekeknél is.
Természetesen, tehát az átlagos gyerekeknél is tapasztalható alsó tagozatban ez a fajta tanulási veszteség, csak ez 9, 15, 16, illetve 10, 11 hétre tehető. Tehát ott kicsit kisebb mértékű. Hogyha az elemzésekben csak a kedvező gazdasági, társadalmi hátterű diákokat nézzük, őnáluk viszont minimális ez a fajta különbség.
Hogyan lehet ledolgozni ezt a nagy hátrányt?
Mindenképp extra fejlesztésekre van szükség. Tehát azzal, hogy ezek a gyerekek visszamentek az iskolába, és minden folytatódott ugyanabban a ritmusban, mintha nem történt volna semmi, így ahogy tapasztaljuk, csak folyamatosan kumulálódik ez a tanulási veszteség, hiszen nem tudják fölvenni ismételten a ritmust. Probléma van az ő olvasás szövegértésükkel, probléma van az ő matematika tudásukkal és természettudományos ismereteikkel. Őrájuk extra figyelni kellene, legalább azokon a területeken, amelyek kiemelkednek, mellettem fontosak a sikeres tanuláshoz. Külön fejlesztő programokra lenne szükségük, hiszen csak a megszokott iskolai tananyag már nem elegendő az ő felzárkóztatásukhoz.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Meghosszabbította a hátrányos helyzetű jól tanuló kisiskolásoknak szóló országos ösztöndíj pályázatát a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A megüresedett helyekre október 27-éig jelentkezhetnek az általános iskola második és harmadik osztályába járó gyerekek. Az ösztöndíjasok a támogatást jó tanulmányi eredmények mellett akár az egyetemi diploma megszerzéséig kaphatják. Tatár Tíme, Edvi Pétert, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnökét kérdezte mindenről.
Ez a pályázat teljesen egyértelműen kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekeket szeretne elérni, akik kiválóan tanulnak. Átlagkereset a gyermekvédelmi pótlékokkal együtt nem lehet több ebben az évben, mint 48 ezer forint, viszont kitűnő tanuló kell, hogy legyen a gyerek. A gyerekek nevére nyitunk egy bankszámlát, amit természetesen a szülő is lát, és elméletileg felveheti a pénzt, de a gyerek is felveheti a pénzt, és egyértelműen kötelesek ezt a pénzt a gyerek tanulmányára fordítani, tehát ebből nem lehet bánamisén mosogatógépet venni, hanem azt kell bemutatni, hogy a gyerekeknek tankönyvet vettek, külön angolra, vagy külön zenére, vagy valamilyen külön matek órára jár belőle a gyerek, hogy vettek belőle számítógépet, vagy ruhát, amire a gyereknek szüksége van. Nem úgy van, hogy a szülő azt mondja, hogy hát én Isten bizony erre költöttem, hanem el kell számoljon, be kell mutassa a számlákat.
Ugye ez a pályázat, ez kifejezetten az általános iskola második, harmadik osztályos tanulóit célozza meg, és tulajdonképpen itt ösztöndíjról van szó. Ez mit jelent?
Azt gondoljuk, hogy kell legalább 2 év, hogy kiderüljön az iskolának is, hogy nem csak egyszer az elsőbe véletlenül kapott 5-öst a gyerek, hanem hogy tényleg nagyon jó tanuló. Ugyanakkor meg ez azt jelenti, hogyha egy gyerek megkapja ezt az ösztöndíjat, és továbbra is jól tanult, tehát hogy az átlag az muszáj, hogy 4,5 fölött legyen, akkor egészen az egyetemi diplomáig, sőt, mi több, a mesterképzés végéig elviszük a gyerekeket, ami nagyon durván egy olyan 16-18 éves program, attól függ, hogy a gyerek milyen egyetemre fog járni. A legmeglepőbb számunkra, hogy nem azt mondom, hogy nem fordul elő sose, hogy egy gyerek kiesik, de nagyon kevesen esnek ki. Most már ez egy régi program, van informatikusunk van, pilótánk, atomfizikusunk, de balettáncosunk is. Általában akik végeztek, azok el szokták mondani, hogy bizony enélkül, a program nélkül ők lehet, hogy szakmunkások lettek volna, vagy valamilyen más területen tanultak volna valamilyen szakmát, de sokan nem tudták volna elvégezni az egyetemet, és hogy ez nagyon sokat segített nekik.
A pályázatok beadási határideje az most október 27-ére lett meghosszabbítva. Hol lehet megtalálni a legfontosabb információkat, illetve mik a jelentkezés legfontosabb feltételei?
A gyermekmentő szolgálat honlapján, a honlapról bárki le tudja tölteni. Töltögetik is szorgalmasan, csak mondom, az időt rövidnek tartották. Sok iskola gyerekek, akik pályázni szeretnének, panaszkodtak, hogy hát nagyon rövid határidőt szabtunk meg, mert ugye igazolásokat kell beszerezni, mind az iskolától, mind kereseti igazolásokat, ezért kérték sokan, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt.
Magyarországon és a kelet-európai országokban a szülők 10-12 évesen engedik először egyedül iskolába gyermeküket, Nyugat-Európában viszont már a 8 éveseket sem kísérgetik személyesen, vagy fuvarozzák autóval reggelente. Ez derül ki az Ifjúság Kutató Intézet 12 országra kiterjedő reprezentatív felméréséből. Az intézet vezető kutatója szerint a magyarországi szülők azért ennyire óvatosak, mert a közlekedést, a közbiztonságot és a gyermekük felkészültségét is jóval rosszabbnak ítélik meg, mint a nyugati édesanyák és édesapák. Herceg Zsolt összefoglalója következik.
Az európai szülők átlagosan 10 évesen, Magyarországon 11 évesen engedik el a gyerekeket egyedül az iskolába, mondta Székely Levente.
Vannak különbségek az országok között. Megfigyelhetünk egy ilyen kvázi kelet-nyugat különbséget. A nyugatabbra fekvő országokban általában fiatalabb életkorban, keletebbre általában pedig idősebb életkorban engednék először közlekedni a gyerekeket. A két szélső értéket Ausztria és Bulgária képviselik. Ausztriában átlagosan 8 évesen, Bulgáriában pedig 12 évesen engednék először az iskola és az otthon között közlekedni a gyerekeket. Megfigyelhetünk egyébként más befolyásoló tényezőket is. Magyarországon például a szubjektív anyagi helyzetben és az életkorban is látunk különbségeket. Minél jobb anyagi helyzetben van valaki, annál inkább engedné korábbi életkorban is a gyerekeket iskolába. Járni. És érdekes, hogy az idősebbek fiatalabb életkorban is engednék a gyermekeiket, a fiatalabb válaszadók pedig későbbre tennék ezt az időpontot.
A kutató szerint a szülők a lakóhely közbiztonságát és közlekedését, a gyerek felkészültségét, valamint az otthon és az iskola távolságát veszik figyelembe ennél a döntésnél.
Persze vannak azok a kényszer helyzetek is, amikor nem teheti meg azt a szülő, hogy kísérgesse nagyon sokáig a gyereket, hiszen a munka viszonyai azok olyanok, hogy ezt nem lehet kivitelezni. Például más irányban van az iskola, és más irányban van a munkahely, tehát nem oldható meg, vagy nagyon nehezen oldható meg, hogy elkísérjék mindig a gyermeküket az iskolába.
A magyar szülők azért ennyire óvatosak, mert a közlekedést, a közbiztonságot és a gyerekük felkészültségét is rosszabbnak ítélik meg, mint a nyugati édesanyák és édesapák, derült ki a kutatásból. Ezt egy másik felmérés is igazolja, mert annak alapján Ausztriában például bulizni is sokkal hamarabb elengedik egyedül a fiatalokat, mint Magyarországon, mondta Székely Levente.
Katedra. A tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!